No, hát akkor ezen a második órában az öröklés joggal fogunk foglalkozni, ami ugye hát terjedelmében körülbelül akkora tananyag, semmi gond. Megvárom akkor mindent. Tehát az öröklési joggal fogunk foglalkozni, ami terjedelmében körülbelül egy olyan tananyag rész, mint mondjuk a személyi jog volt, vagy talán a perjog, nem tudom így oldalszámra persze ezeket. A fontosságában annyiból talán hát fontosabb, hogy sokkal több olyan fogalom van és jogintézmény, ami a mai öröklési jogban is visszatükröződik, tehát a polgári jogi törvénykönyv, ugye 5. fejezete az öröklési jogról szól, nagyon sok hasonló intézményt találunk benne, mint amit a romaiaknál. Viszont hát sajnos, mivel ugye az év végére marad ez mindig, ezért aztán hát sajnos az időkeretünk eléggé szűkös. Én ebben most, ebben a maradék időben megpróbálom legalább az alapfogalmak szintjén megismertetni önökkel az öröklési jogot, hogy itt ne legyen probléma. Továbbá felhívom a figyelmet olyan jogintézményekre, amelyeket a vizsgán kérdezni szoktunk. Egyébként ugye azt már a múlt órán megbeszéltük, hogy a vizsga dolgozatban súlyozva vannak a kérdések, ezt ugye mondtam önöknek, tehát a kérdések száma tekintetében. Az öröklési jog ebben is hasonlít mondjuk a személyjoghoz, hogy általában két-két kérdés van föltéve ezekből a tananyagrészekből. Nyilván az a két-két kérdés az nem a marginálisabb problémákat boncolgatja, hanem általában alapfogalmakat, vagy valami olyan alapvető jogintézményt, amiről önök is gondolhatják, hogy fontos és úgyis szó lesz, jó? Tehát akkor ezzel elkezdenénk, itt a változatban szerepelni egy magyar megfelelőt is, azért, hogy egy kicsit talán könnyebb legyen így a követhetőség szempontjából. Én ha tanácsolhatok önöknek valamit, akkor azt tanácsolnám, hogy ami a fólián van, az mindenképpen kerüljön be a füzetbe, jó? És én pedig arra fogok törekedni, hogy az 1.25 óránkban minden fóliát felrakjak, amit megírtam az öröklési jogból, legalább egy-két percre az írásvetítőre, jó? És akkor a fő fogalmak legalább meg lesznek, ha magyarázat nélkül is a jegyzetükben, és akkor azt a tankönyvből hozzá tudják tanulni, jó? Tehát az öröklés célja és az alapfogalmak, ugye ezzel kezdenénk el. Na most mi az öröklés célja? Ugye a romaiak az öröklés jogot lényegében a társadalmuk megalakításával, ugye egyidejűleg, Hitler mondta azt, hogy hogy ugye Rómát sem egy nap alatt alapították, hiába van Mussoliniük, tehát nyilván nem egy nap alatt alapították Rómát, és nem egy nap volt az, amíg az a társadalom kialakult, de azt biztosan mondhatjuk, hogy kezdetektől fogva, tehát a társadalom létrejöttének a pillanatától az öröklési jogot valamilyen szinten szabályozták a rómaiak, mert pontosan érezték azt, hogy a társadalom minden egyes egyedének, ugye különösen a pater familiasoknak, tehát a családapáknak, a társadalom alapvető sejtjeként olyan összetartó és a hadsereg szempontjából olyan lényeges szerepe van, hogy rögtön pótolni kell, ha valaki kiesik. Tehát az öröklési jog lényegében azzal a céllal jött létre, hogy a társadalom fenntarthatóságát, a társadalom létét és annak alapján ugye a romai légióknak a létszámát biztosítsák. Tehát lényegében egy pater familias, ha meghal, rögtön utána kell állnia egy következő pater familiasnak, aki megörökli az ő teljes vagyonát és egyúttal a légióban való szerepét is. Tehát ez volt mondjuk az a motiváció, amelynek a nyomán a romaiak az öröklési jogot elkezdték szabályozni. Most milyen alapfogalmakkal találkozunk itt, tehát melyek azok a fő fogalmai az egész öröklési jognak, amelyek a mai napig végig kísérik az öröklési jognak, nem csak a történetét, hanem a szabályozását is. Az első ilyen fogalmunk latinul a hereditas, amihez rögtön egyből legyenek kedvesek hozzáírni a hereditashoz, hogy ez három dolgot jelent. Tehát a latinban a hereditás az a mai fogalmaink szerint három dolgot jelent. Jelenti a hagyatékot, tehát a hagyatékot, jelenti az öröklést, és jelenti az örökséget. Tehát a hagyatékot, az öröklést és az örökséget. Ma ezek különálló fogalmak, és a romaiak is külön értették mind a hármat alatta, de csak egy szavuk volt rá. Mi az a hagyaték? A hagyaték az az elhunyt személy, akit örök hagyónak hívunk egyébként. Az elhunyt személy, vagyis az örökhagyót halála pillanatában megillető, és jogutódaira átszálló, ez nagyon lényeges, tehát őt megillető és jogutódaira átszálló jogok és kötelezettségek összessége. Tehát a hagyaték, az örökhagyót, az elhunyt személyt halála pillanatában megillető és jogutódaira átszálló jogok és kötelezettségek összessége. Miért emeltük azt ki, hogy jogutódaira átszálló? Azért, mert vannak, így van, vannak az örökhagyó vagyonába tartozó olyan jogosultságok és kötelezettségek, amelyek nem szállnak át. Ezt tessék tudni, jó? Ilyenekről tanultunk már, ugye például ilyen jogosultság a haszonélvezet, igaz? Tanultuk, ugye, hogy legfeljebb a jogosult élete végéig tart. Tehát, hogyha egy haszonélvező meghal, akkor az örökösei a haszonélvezeti jogot nem fogják örökölni, tehát ez az örökhagyó vagyonába beletartozik, de a hagyatékba nem. Jó? És a kötelezettségek szintjén például ilyen, ha ő elkövetett ugye egy deliktumot, akkor azért fönális akciót nem lehet az örökösei ellen indítani. Jó? Tehát ha elkövetett egy lopást, akkor emiatt az örököseit nem lehet megbüntetni. Előbb tanultuk, hogy vagyoni kártérítési keresetet lehet indítani az örökösök ellen, de fönális akciót nem. Jó? Tehát ez a különbség az örökhagyó vagyona és a hagyaték között. Most a hagyaték az ugyanúgy, mint a vagyon lehet aktív és passzív, ez gondolom különösebb magyarázatra nem szorul. Tehát az aktív hagyaték az, amit szeretnénk megörökölni, a passzív hagyaték meg az, amit nem szeretnénk megörökölni, mert az túladósodott, ugye a passzív hagyaték, a túladósodott hagyaték. Ahogy a romaiak mondták, nagyon találó kifejezéssel egyébként, heredik az damnóza, tehát károsult hagyaték, amikben károk vannak, tehát nem egész, nem épp a hitelezői tartozások a többséget alkotják benne. Jó, tehát ez lenne az első jelentése. A második jelentése a hereditásnak az öröklés, és az örökség, az lesz a harmadik. Az öröklés, az úgy fejezzük ki a legegyszerűbben, hogy az öröklés nem más, mint egyetemes jogutódlás. Tehát az
Öröklés az nem más, mint egyetemes jogutódlás. Latinul universalis successio, universalis successio. Ez azt jelenti, hogy az örökösre a hagyaték, mint egész száll át. Mint egész. Jogosultságokkal és kötelezettségekkel együtt. Egyetemes jogutódlás. Jogosultságok és kötelezettségekkel együtt a hagyaték, mint egész száll át az örökösre. Ennek a tárgya az örökség, a harmadik jelentése a hereditásnak, ennek majd kifejtjük a lényegét. Tehát az öröklés tárgya az örökség. Visszatérve az univerzális szukcesszió, hogy egyértelművé tegyük a helyzetet. Ha van egyetemes jogutódlás, akkor kell lennie különös jogutódlásnak, vagy más néven egyedi jogutódlásnak is, ez a szinguláris szukcesszió. Tehát egyetemes, univerzális szukcesszió, mikor a jogok és kötelezettségek együttesen szállnak át. És van az egyedi jogutódlás, amikor csak jogok, csak meghatározott javak szállnak át valakire. Jó, tehát van az örökös személye, aki mindent megörököl, a jót és a rosszat egyaránt, ami az örökhagyó hagyatékába beletartozott. A hitelezőit, a bank hitelétől elkezdve, a kezesség vállalásain át, mindenféle dolgokat ő megörököl, a jogakat is, meg a kötelezettségeket is. De van a szinguláris szukcesszió, szinguláris szukcesszió, az egyedi jogutódlás, amikor viszont csak egyes javakat szerez meg az illető a hagyatékból, mindig csak pozitív lehet a tárgya a szinguláris szukcessziónak. Ilyen kitételek mondjuk, ha valaki azt mondja, hogy ezt én a sportkocsimat az unokaöcsémre hagyom. Akkor az unokaöcs nem örököl tartozásokat, nem örököl mindent, jót és rosszat, csak a sportkocsinak a tulajdonjogát. Érthető ez? Tehát a romaiaknál is ugye volt ilyen számtalan szinguláris szukcesszió esete, nem tudom én, a kedvenc unokahúgára hagyja a nem tudom, családi hűrűt, vagy a márványasztalt, ilyenek vannak a digesszában, hogy a márványasztalkára nem tudom én legjobb barátjára hagyja, vagy a versenylovait például valakire hagyja, aki versenylovakkal foglalkozik. De akkor az illető csak azt a valamit örökli, jó? Szinguláris szukcesszió, csak egy-két dolgot kap meg a hagyatékból, és csak pozitív lehet. Tehát az nem lehet, hogy az ellenségemre hagyom a tartozásaimat. Ilyen nincsen. Ez csak pozitív lehet. Tehát univerzális szukcesszió, egyetemes jogutódlás, szinguláris szukcesszió, egyedi vagy különös jogutódlás. Jó, a kettő közötti különbséget ugye értik. Jó. Az egyedi jogutódlás, az a tipikus esete egyébként a hagyomány, és lehet, hogy most így ez a hagyomány már egy kicsit talán ismerősebb azoknak, akik esetleg ilyen öröklésjogi helyzetben már voltak, mert ma is ismert a hagyomány fogalma, tehát a hagyomány az mindig csak egyedi vagyontárgyakban bekövetkező jogutódlás jelent. Na most így áll össze ez egyszerű matematikai képlet, ami megmagyaráz minden eddig elmondottat. Hagyaték egyenlő örökség plusz hagyomány. Tehát a hagyaték, mint az örökhagyót halála pillanatában megillető és átszálló jogainak és kötelezettségeinek az összessége, állhat az örökségből, mint az egyetemes jogutódlás tárgyából, összes jogok és kötelezettségek, plusz a hagyomány, mint egyes vagyontárgyak, amelyekre különös jogutódlást írt elő az örökhagyó. Na most azt tessék tudni azért, hogy örökség mindig van, hagyomány nem mindig van. Tehát hagyomány az csak kivételes esetben, ha az örökhagyó erről a végrendeletében rendelkezik. Jó? És itt jön rögtön a következő kérdés, hogy mi alapján válhat valaki örökössé. Mert azt mondtam ugye, hogy örökés az mindig van. Örökös mindig van. Öröklési jogcímek. Mi alapján válhat valaki örökössé? Mert örökös mindig kell, hogy legyen. Örökölni háromféle jogcímen lehet Rómában is, meg ma is. Háromféle jogcímen. Nagyon egyszerű. Lehet örökölni törvény alapján. Az ilyen szemét úgy hívjuk, hogy törvényes örökös, amikor a törvény szabja meg, hogy ki és mennyit örököl a hagyatékból. Ez a törvényes öröklés. Lehet örökölni végrendelet alapján. Végrendelet alapján, tehát hogyha az örökhagyó életében érvényes végrendeletet ír. Érvényes végrendeletet hagyott. Hát írt vagy szóban tett. Tehát érvényes végrendeletet hagyott. Akkor az alapján következik be az öröklés. Zárójelbe tessék odaírni, hogy a végrendelet alapján következik be az egyedi jogutódlás, tehát a hagyomány is. Az csak végrendelet alapján következhet be. Tehát a törvény nem rendel hagyomány senkinek, jó? Nyilván. Tehát örökölni vagy törvény, vagy végrendelet alapján lehet, mindjárt mondom a harmadikat, de a személyzék fontos. Amit erről a kettőről tudni kell, hogy a végrendeleti öröklésnek mindig primátusa, elsőbsége van a törvényes örökléssel szemben. Elsőbsége. Magyarán, ha van végrendelet, akkor a végrendelet alapján következik be az öröklés. Jó? Ha nincs végrendelet, vagy a végrendelet nem érvényes, megdől, akkor történik törvényes öröklés. Ezt a romaiak olyan szigorúan vették, és ez alól a mai jog kivétel, tehát ma nem így van, hogy ők azt mondták, hogy ez a kettő egyenesen kizárja egymást. Tehát ha van végrendeleti öröklés, akkor a törvény alapján nem lehet örökölni a hagyatéknak egy részét sem. Akkor csak a végrendelet alapján. Jó, a mai jog ugye lehetővé teszi azt, hogy a törvényes öröklés a végrendeleti mellett kisegítő jelleggel belépjen. Tehát ha a végrendeletben mondjuk valaki még csak az ingatlanairól rendelkezik, akkor az ingóságait a törvény alapján fogják örökölni, azok, akik a törvény alapján örökölnének ő utána. Jó? A romaiak ezt nem tették lehetővé, tehát ők azt mondták, hogy vagy végrendeleti, ha van végrendelet is érvényes, ha nincs, akkor teljes egészében törvényes öröklés. Ilyen részben így. Tessék! Hát amiről nem rendelkezik, hát akkor nyilván ugye kérdésként merül, hogy egyáltalán érvényes a végrendelet, de ezt majd látni fogjuk, hogy Rómában a végrendeleteket nem úgy kell elképzelni többségében, mint otthon. Tehát az, hogy leül valaki, és akkor ír egy végrendeletet, ennél sokkal bonyolultabb formája volt, és általában mondjuk a romai, ha végrendelkezett, akkor minden vagyonáról végrendelkezett. Nem is volt nagyon lehetősége annak. Pont ugye ami miatt, hogy elmondtam, hogy a végrendeletnek az volt a célja, hogy a pater familias helyébe egy másik pater familias lépjen. Most ugye úgy nem lehetett, ez csak a mai ember gondolkodása, hogy valakire valamit végrendeletre hagyok, mert őt szeretem. A romaiaknál az öröklés célja az volt, hogy egy ember helyébe a társadalomból egy másik ember lépjen. És akkor az nyilván, hogy teljes egészében odalépett. Tehát, hogy ott nem volt ilyen, hogy másrészt nem volt akkora vagyona sem mondjuk a romaiaknak, mint a mai egyes embereknek általában, tehát nem volt több mindenről lehetőségük rendelkezni, hanem úgy a vagyon az úgy kompletten jelentett dolgokat. A harmadik dolog pedig arra magyarázat, a harmadik féle öröklési jogcím, amit kérdezett, ugyanis örökölni a végrendelet ellenére is lehetett, és bár paradoxon hangzik, de ez a kettő nem zárja ki egymást. Jó? Tehát végrendelet jogcímén és végrendelet ellenére is lehet örökölni. Tehát például, mondjuk amit kérdezett, remélem arra ez is válasz lesz, mondjuk valaki azt mondta, hogy a hagyatékból bizonyos embereket ki akar zárni, és ezért azokat nem említette meg a végrendeletében. Ugye ez ma is elképzelhető, pont múltkor volt is ilyen esetünk az ügyvédi irodában, hogy jött egy férfi, és akkor mondta, hogy a lányával nagyon jóban van, szereti, nem tudom én, minden nap beszélnek, annak már gyereke van, az unokája is imádja, fiával 10 éve nincsen semmilyen kapcsolata, és szeretne végrendeletet tenni, mert 2 hónapra elutazik, nem tudom én hova, milyen távoli, veszélyes országba, és nem tudja, hogy onnan visszajönne, és olyan végrendeletet akar tenni, amit után tudni, hogy csak a lánya fog örökölni, és a fia nem. Na most Rómában az emberek ilyen szempontból nyilván nem voltak mások, tehát ott is ugyanolyan nézeteltérések, gondok, gondolgálmak, nem tudom, mik alakultak ki, tehát ez ott elképzelhető. De sajnos ugyanúgy, ugye, vagy nem sajnos, mint a mai jog, a romaiaknál is volt úgynevezett köteles rész, erről majd beszélni fogunk, nedőzhetetlenség. Tehát bizonyos embereket, bizonyos személyeket nem lehet kizárni az örökségből. Nem lehet kizárni a hagyatékból. Ilyenkor azok a személyek végrendelet ellenére örököltek. Tehát annak ellenére, hogy a végrendeletben az volt, hogy a lányokra hagyok minden, mert szeretem, és nem tudom micsoda, a filius köteles rész örökölt. Végrendelet ellenére. Jó, tehát végül is minden vagyont valamilyen módon elosztottak, vagy megölt a végrendelet, és akkor törvényes örökléssel, vagy a végrendelet érvényben maradt, akár részben, és a másik részében pedig végrendelet ellenére zajlott az öröklés. Jó? Mindegyiknek megvan persze a maga latin neve, de most azt hiszem, hogy ezzel nem húznám az időt. A törvényes és a végrendeleti öröklés viszonyáról beszéltünk, tehát ez le van zárva. Na most akkor a történeti kialakulás sorrendjét követve, mert ugye a három törvényes öröklési jogcím, tehát törvényes, vagy három öröklési jogcím törvényes, még egyszer, végrendeleti, végrendelet ellenére való öröklés. Ebből Rómában legelőször a törvényes öröklés alakult ki, tehát a 12 táblás törvény, ugye a Krisztus előtti 451-450-ben már szabályozta azt, hogy ha a római polgár meghalt, utána ki örököl. Ezt követően, tehát ez volt az úgynevezett civil jogi törvényes öröklés időrendben, azt követően alakult ki a prétori törvényes öröklés, az már majd a következő lenne, tehát a prétori törvényes öröklés, és harmadikként Justinianus szabályozta, ugye a római jog lezárásával, a saját kodifikációjában teljesen újra szabályozta Justinianus a törvényes öröklést, és ez Justinianusnak annyira jól sikerült, hogy szinte a mai törvényes öröklési rendet állította fel, ugye a Krisztus utáni 6. században. Na most a civil jogi törvényes, abban mind a három törvényes öröklési rend egyezik, amiben a mai is, hogy osztályokra van bontva. Osztályokra van bontva. Minden törvényes öröklési rend osztályokból áll. Ezeket hívjuk öröklési osztályoknak. Az osztályoknak az az értelme, hogy van egy sorrend. Tehát ezek között, az osztályok között van egy sorrend. Ugye ma is. Tehát mit nézünk? Elmúlt valaki, ki örököl utána. Sorrendben nézzük, hogy ki örököl. Tehát először nézzük ugye a mai szabályozás szerint ugye a leszármazókat, tehát az örökhagyó gyerekeit és azoknak a leszármazóit, mellett a házastársat, ha az nincs, akkor a felmenők közül is először nézzük ugye a szülőket, utána a nagyszülőket, távolabbi oldalági rokonokat, tehát ennek van egy sorrendje. Most ezt a rómaiak is kitalálták már, tehát nyilván nem lehet mindenkit egyszerre nézni, egyszerre számításba venni, még ha nem is voltak olyan terjedelmes családok ugye Rómában, ráadásul azért azt is tudjuk, ugye, hogy Rómában ugye a köztársaságkor vége felé, mondjuk Krisztus születése tájékán, biztos mondtam ezt már önöknek, ugye 30 év volt az átlag életkor. Most egy 30 éves emberek milyen nagy kiterjedt családja van. Tehát mondjuk ugye ez nyilván, jó persze korábban szültek a nők, meg korábban házasodtak az emberek, tehát nekem mondjuk csak felvenői rokonaim lennének, ha én ma meghalnék. A romaiaknak valószínűleg, most is csak azért mondom, hogy a 30 éves vagyok körülbelül, tehát mindegy, és nincsenek ugye leszármazóim, de egy rómainak 30 éves korában volt biztos leszármazó, de még dédunokája nem nagyon, tehát az mondjuk nem nagyon elképzelhető, jó? Tehát viszonylag szűk ez a család, amit vizsgálni kell, de ezen belül is azért nyilván számításba vehető néhány kategória. A civil jogi törvényes öröklési osztályok közül, tehát három öröklési osztály volt, és a legegyszerűbben önöknek szemléltetni ezt egy ábrával tudom, amit talán szintén javasolok lerajzolni. Tehát azt mondjuk, hogy betű, ő az örökhagyó, át van húzva, aki át van húzva, az vagy meghalt, vagy valami történt vele, ami miatt ő nem jön számításba. Mondjuk ugye az örökhagyónak volt egy filiusza, jó? Tehát egy F betű, ez a filius, ez a fia. Jó? Volt mondjuk egy lánya, filia. Volt mondjuk egy Uxori Mánu, jó, ez a Mánuszos feleség, ugye, Rómában Mánuszos feleség, tehát hatalom alatt álló feleség. És mondjuk élt az anyja. Jó? Jó, nem csak az anyja élt, hanem mondjuk élt még az apai féltestvére. Ez azért van így jelölve, mert ugye a közös őst kell mindig jelölni, tehát ide nem húzhatod egy vonalat, mert nem egymás nemzették a testvérek, ugye az nem testvér. Tehát közös ős. Itt volt az apja, ő már meghalt, nyilván, mert különben ő nem lenne pater familias, ha jön az apja, most ebben nem menjünk bele, ezt mindenki emlékszik rá, ugye, személyjogból. Ez az apai féltestvér. Felrajzolták ezt, megvan ez. Ezen szemléltetném akkor a civiljogi törvényes öröklést. Tehát első osztályban örökölnek az úgynevezett sui heredes. Sui heredes. A latin heres szó annyit jelent, hogy örökös. A szó etimológiája is érdekes egyébként, mert a heres az ősi latinban urat jelent. Her, ugye, németül ma is úr. Heres urat jelent, úr a sajátjában, úr a magáéban, tehát úr lett a sajátjában az örökös, ezért hívjuk őt heresnek. Ennek a többes száma a heredes, a sui heredes, ez meg annyit jelent, hogy önmaguk örökösei. Az önmaguk örököseit azt úgy kell érteni, hogy ezek azok a személyek, akik az örökhagyó halálában önjogúvá váltak. Ez a magyarázat. Sui heredes egyenlő azok a személyek, akik az örökhagyó halálában önjogúvá váltak. Örökhagyó halálában önjogúvá váltak. Ehhez ugye vissza kell most emlékezni a személyjog azon tanítására, hogy a civiljogi korabeli Rómában mindenki a pater familias hatalma alatt áll a családban. Erre emlékeznek, ugye? Tehát akkor válnak önjogúvá, amikor meghal a pater familias. Az első osztályban, tehát örökölnek a sui heredes. Kik ezek? A mi példám szerint. Örökölne ugye a... Kik azok, akik önjogúvá válnak a halálával a pater familiasnak? A filius, a filia és a mánuszos feleség. Tehát ők hárman fognak örökölni a civiljogi törvényes öröklés első osztályában. Mert ők azok, akik a pater familias hatalma alatt álltak. Értik ezt, ugye? A testvére nyilván nem áll a hatalma alatt, mert ő vagy önjogú szintén, vagy nem tudom, valószínűleg önjogú, az anyja pedig szintén nem áll az ő hatalma alatt. Jó, tehát ennyien vannak ugye, akik örökölnének, mint sui heredes. Amit ehhez még meg kell tanulnunk, hogy a sui heredes in capita örökölnek. In capita. Ez ma is szabály. Ugye a kaput, a latin szó kaput, annyit jelent, hogy fej. In capita, fejenként. Nagyon egyszerű. Fejenként. Tehát a sui heredes fejenként örökölnek, magyarán ők hárman három részre fogják osztani az örökséget. Ugye? Ez rendkívül egyszerű. Olyan kicsit annyival tovább a példát, hogy itt volt mondjuk neki egy gyereke, jó, még egy filiusza volt, aki meghalt, és neki viszont volt már két gyereke, mert nem tudom elmagyarázni a következő kifejezést, és azt hiszem, hogy ez így könnyebben megjegyezhető. Tehát akkor úgy bonyolódik a helyzet, biztos már aki kitalálja most, hogy ugye az első sorban állók azok in capita örökölnek, tehát ha ők négyen lennének, akkor négy részre osztanák. Így azonban, hogy ő kiesett az öröklésből, helyette, így van, belép a két gyereke, nagyon jó, és ezt hívjuk úgy, ahogy ma is hívja a jog, törzsenkénti öröklésnek. Törzsenként. Tehát ők fejenként örökölnek, aki azonban az első sorban álló sui heredesek helyébe belép, ne felejtsük el, hogy ez a két unoka is áll a nagypapának a hatalma alatt áll, igaz? Tehát ők ugyanúgy önjogúvá válnak, ők is sui heredesek, csak nem az első sorban állók. Ők in stirpes, így mondja a latin, tudom, a folián is, szirtes magyarul törzsenként örökölnek. Jó? Ezeket is nagyon gyakran kérdezzük a vizsgán. Incapita, in spirite, öröklés. Ehhez akkor még egy fogalmat társítsunk, ugye, hogy jus reprezentationis, tehát a képviselet elve alapján történik mindez, jus reprezentationis. Ez a képviseleti elv, hogy ők ketten képviselik a kiesett apjukat az öröklésben. Jó? Tehát incapita fejenként, in spirite, törzsenként, ha az ábra megvan, akkor mindenki meg is értette, hogy miről van szó, és ez a törzsenkénti öröklés mindig a jus reprezentationis, a képviselet erre alapján történik. Amíg most ide vannak írva a fogalmak, csak írják, nem van, megnézik a magyarázatot, én most ebben nem megyek bele. A második törvényes öröklési osztály, tehát civil jog második osztály, első sui heredeszek, második osztály a proximi agnáti. Így van, ez a legközelebbi agnátokon. Proximus az a legközelebbi, proximi agnáti, többes számban van legközelebbi agnátrokon. Kik voltak az agnátrokonok? Férfi ági vérrokonság. Helyes. Tehát ők a férfi ági vérrokonok. Akkor is a legközelebbi örököl a második osztályra. Tehát, ha ez nincs, most önök úgy tudják letörölni, én azért törlöm, hogy ne zavarjon minket össze. Ha ez nincs, nincsenek szúszok, akkor megnézzük, hogy ki a legközelebbi agnátrokon. Legyen még az apának is, az él a testvére, jó? Az apának is él a testvére, tehát él az örök hagyónak egy nagybátyja. Jó? Csak azért, hogy lássuk ezt, hogy legközelebbi. Tehát az apának él a testvére, az örökhagyó apjának a testvére, az örökhagyó nagybátyja, ugye, gondolom mindenkinek van nagybátyja, vagy hát legalábbis tudja, hogy mi az, meg él a saját apai féltestvére. Ki a közelebbi agnátrokon, illetve ki az agnátrokon a táblán maradó személyek közül? A féltestvér, meg a nagybácsi. Ugye az anyja nem, mert az agnátrokonság az férfiági vérrokonság, ugye? Tehát ő nem örökölt. Ők ketten konkurálnak az örökségért, hányad fokú rokonokról van ugye szó. Így van, másod és harmad, a testvér másodfokú rokon, a nagybácsi harmadfokú rokon, tehát akkor a civil második osztályában örököl a féltestvér mindent. Helyes. Ilyen egyszerű ez. És akkor rögtön léphetünk is tovább. Ide csak össze van foglalva a tetejére, ugye, hogy agnátrokonok inkapita, tehát az azonos fokok álló agnátrokonok inkapita örökölnek. Ha két testvére lenne, akkor azok egyenlő részben osztják a hagyatékot magyarul, illetve hogy a közelebbi kizárja a távolabbit, tehát hogyha ugye van egy harmad, meg egy másodfokú, akkor közelebbi örököl. A harmadik osztály van itt jelölve, harmadik osztály, tehát első szúszok, második agnátrokon, legközelebbi, harmadik a gens. A gens latin szó ugye nemzetséget jelent. Ha az öröklés céljára most visszagondolnak, akkor összeállhat a kép. Ugye a pater familiaszt, aki kiesett a társadalomból, pótolni kell. Visszaadjuk az egész örökséget úgy, hogy van a nemzetségnek, ha nincs örököse az elhunynak. Visszaadjuk a nemzetségnek, a nemzetség kijelöl majd egy férfit, akit emancipál az apja, elenged a hatalma alól, neki odaadjuk az egész örökséget, és azt mondjuk, hogy alapítsa a családot, és vegyél részt a légióban. Jó? Tehát ennek ez az értelme. Nem, tehát ennek nem más, ennek nem igazán ilyen vérségi dolgok, hogy az ő nemzetségre visszaszáll, meg én nem tudom micsoda, nem ez a célja. A célja az, hogy megmaradjon ugyanúgy az az egy család, de ha nincs rokona az elhunynak, akkor ki kell jelölni a nemzetségnek valakit. Tehát ez a gensz öröklése. Nyilván ez egy korai megoldás, mármint történetileg, szociológiailag, tehát a nemzetség öröklése a köztársaságkor végére eltűnik. Most van, ami nem tiszta a civil jogi törvényes öröklésből, abból, amit elmondtam. Jó, akkor tovább is mehetünk a prétori törvényes öröklésre. Prétori törvényes öröklés. Ugye a prétor nevével állandóan találkoztunk, ő az a bizonyos ugye, köztársaságkori hivatalnok, jogszolgáltató magisztrátus, aki nagyon sokféle módon és sokféle értelemben újította meg a civil jogi intézményeket, többek között magát ezt az egész törvényes öröklést. Nagyon fontos először is azt megjegyeznünk, hogy ugye van ez a szabály, tanultuk, praetorius facere non potest, emlékeznek, ugye? Praetor jogot nem alkothat. Most ha a praetor jogot nem alkothat, akkor ő örökössé sem tehet senkit, hiszen az örökös az egy tulajdonosi állás. Ő nem tehet valakit örökössé, csak mit csinálhat? Birtokba utalhat, ugye? Ezt csinálja ma, ki csinálja ma ezt, ugye lényegében a közjegyző a hagyatéki eljárás során, ugye? Átadja a hagyatékot. Most ezt csinálta a prétor is. Átadja a hagyatékot azoknak, akik örökösként nála jelentkeznek. Hogyan válnak ők tulajdonossá? Mit gondolnak? Tehát birtokban vannak? Elbirtoklással. Így van. Tehát nem abban a pillanatban lesznek tulajdonosok, amikor meghal az illető, persze a mai jog szerint ebben mondjuk hosszú volt a példám, hogy mi abban a pillanatban válunk tulajdonossá örökössé, amikor az illető elhunyt, csak a közjegyző adja át a hagyaték birtokát. Itt nem ez volt a helyzet, tehát nem válik rögtön tulajdonossá az illető, csak birtokba utalja őt a prétor, és elbirtoklással szerez tulajdonjogot. Emiatt nevezzük a prétori törvényes öröklés minden egyes osztályát bonorum possessionnak. Mert a possessio ugye birtokot jelent, a bonorum az meg a bónának a többes számú genitívusza, ugye a bóna annyit jelent, hogy javak. Így van. Javak. Javaknak a birtoka. Ezt jelenti. Bonorum possessio. Javaknak a birtoka. Tehát csak birtokolja azokat, a hagyaték tárgyait, és elbirtoklással szerez tulajdonjogot. Ezért minden egyes prétori törvényes öröklési osztályt így hívunk. Tehát a BP az nem Budapest, és nem British Petrol, és nem tudom micsoda, hanem bonorum possessio. Jó? Így jelöljük ezeket a törvényes öröklési osztályokat, amiből összesen négyen gyűjtött össze a prétor. Ezek ugyanúgy osztályok, mint a civil jogban, ott három volt, itt négy van. Az első a bonorum possessio unde liberi. Bonorum possessio unde liberi. Maradhat az ábránk egyébként, csak visszahajzolok ide bizonyos személyeket, jó, egy emancipált gyerek, emancipált, maradjon a feleség, és mondjuk a filius meghalt, neki megvan ez a két gyereke, meg van ez a lány. Jó? Tehát emancipált, feleség, ugye, uxor, filius elhunyt filiusnak a gyerekei, meg a filia. És ugyanúgy van anyja, aki él, meg apai féltestvére, meg nagybátyja. És az első osztály a bonorum possessio unde liberi, majdnem ugyanaz, mint a szúszok. Annyival bővebb, hogy itt az úgynevezett fiktív szúszok is örökölnek. Szúszok és a fiktív szúszok. A fiktív szúsz azokat a személyeket jelenti, akik már nincsenek az apai hatalom alatt, de úgy tekintjük őket, mintha még ott állnának. Mit gondolnak, ki lehet ez a személy? Így van, azért rajzoltam őt, az emancipált fiú. Tehát itt ugye akkor hogy fog kinézni az öröklés? Bonoro possessio unde liberi kiörököl. Tessék mondani. Emancipált örököl? Uxorimánu? Igen. Gyerekek? Igen. Filia? Igen. És milyen arányban? Hány részre osztják a hagyatékot? Négy részre, így van, tehát inkapita ugye egy negyed, egy nyolcad, és tirtesz. Helyes. Ezt akkor megértették, nem is fejezhetjük. Tehát ez a gondolom a possession de liberio, tehát gyakorlatilag annyi változik, hogy a szurcok mellé bejön az emancipált. A második osztály gondolom a possession de legitimi. Gondolom a possession de legitimi. Ez még egyszerűbb, mert ezek a legitimi, ugye törvényes örökösök, ez így gyakorlatilag azokat veszi be a prétor, akik a civiliok szerint örökölnének. Civiliok szerint, akik örökölnének. Ez úgy nézett ki, hogy a civiliogi törvényes öröklés egy időben felváltotta a prétori törvényes öröklés. És akkor ő nem akarta elfelejteni, hogy volt az a rend, amit előtt tanultunk, hogy szúszók, proximiagnáti, a gensz az már nem is volt, hanem azt mondta, hogy őket beemeli a második osztályába a saját törvényes öröklésének. Mert úgy nézett ki a gyakorlatban, hogy megnyílt a hagyaték, és akkor a prétor biztosított 100 napot az első osztályba tartozó személyeknek, tehát 100 napig jöhetett, én vagyok az örökös, jelentkezhetett a prétornál, ez az 5 személy. Értik ezt? Eltelt 100 nap, nem jelentkezett senki, akkor azt mondta a prétor, hogy vegyük a második osztályt. Ez a bonorok posszesszió, de legitimi, hogy ki örökölnének. Tehát ki örökölnének civil jog szerint. Nem, civilok szerint, hát a szúszok örökölnének, de ki nem örökölne, akkor úgy kérdezem, a devancipált, így van. Tehát a második 100 napba jelentkezhet az uxorinnál még egyszer, tehát újra jelentkezhet a filius két gyereke, és jelentkezhet a filia. Értik ezt? De akkor a gyász, hogy 200 nap elteltével sem jelentkezik senki. Akkor azt mondja a prétor, menjünk tovább. Jön a harmadik osztály. Jön a harmadik osztály. Harmadik osztály a bonorum possessio unde cognati. Kik ezek? Így van, a cognát rokonok, minden vér szerinti rokon. Tehát, hogyha az első 100 napban nem jelentkeztek a gyerekek, a második 100 napban nem jelentkeztek azok, akik a civil jog szerint örököltek volna, akkor a harmadik 100 napban már minden vérrokon jelentkezhet a hagyatékért. Értik? Tehát így folyamatosan tágítja ki tulajdonképpen az idő elteltével a prétor a lehetőséget azok számára, akik örökölnének a elhunyt után. És azt mondja, hogy a harmadik században, a harmadik osztályban jelentkezhet a hagyatékért, ugye az összes kognát rokon, ugye a kognát rokonok azok a vérrokonok, a lemenők, a felmenők, ez aki föl van sorolva, az oldalági rokonok, ott szabott egy korlátot, azt mondta a hatodik fokig bezárólag, tehát annál távolabbi rokonok nem, és az összes jelentkező között mi döntött, ki kapja a hagyatékot, aki a közelebbi kognát rokon. Így van. Tehát ezek közül ki nem jelentkezhetne a harmadik osztályba? Az emancipált az rokona neki, az vér szerinti rokona fia. Így van. Egyedül ugye a feleség nem jelentkezhetne, mert ő nem vér szerinti rokona. Hát ha az, akkor nem volt érvényes a házasság. Ugye? Tehát akkor hagyjuk az egészet, mert akkor házassági akadályba ütközött ugye az ő házasságuk. Tehát a felesége nem vér szerinti rokona, összes többi jelentkezhet, és akkor mi fog dönteni, hogy ki hányat fokú rokon. És nyilván az első fokú rokonok fognak örökölni, tekintettel, hogy vannak ilyenek. Kik lesznek azok, akik a hagyatékot elosztják egymás között? Az emancipált, helyes. Az unokák azok másodfokú rokonok, ők itt nem tudnak most belépni. A filia, így van, tehát az emancipált, a filia, és először a mi történetünkben az anyja, így van. Az anyja is vér szerinti rokona neki, ugye, tehát Máter Szentercerta, ezt tudjuk, az apja lehet nem vérrokona, mármint hát szóval nem az az apja vérrokona, de az anyja az biztos az. Tehát ők hárman jelentkezhetnek a hagyatékért, igaz? Mind a hárman első csopú rokonok, ilyen egyszerű ez. No, és akkor eltelik újabb 100 nap, még mindig nem jelentkezett senki, akkor lép a negyedik osztály. Bonorum possessio, unde vire tuxo, ugye a boldog özvegyek, vir férj, uxor feleség, tehát a férj és a feleség. feleség örököl a negyedik osztályba.
Magyarán ugye, hogyha a feleség volt olyan ügyes, hogy elaltatta itt a népet valami nagy halotti torral egy éven keresztül, ugye 300 nap azért elég hosszú idő, akkor utána viszont egyedül megörökli az egész hagyatékot. Igen, elment az hagyaték, amit megörökül a násznép elaltatására, de az mindegy.
Jó, tehát honorum possessio unde vira tuxo, férj és feleség az utolsó osztályban még egyszer jelentkezhet a hagyatékért. Ez a két szállatus konzultum, ez fontos, tehát azért a neveket írják fel, legyenek kedvesek mindenki. Jaj, jó, tehát szállatus konzultum tertulianum, meg a szállatus konzultum officianum. Ez két szenátus konzultum, majd ez nem társadalmi különös teljesen érthető, hogy szabályoz a gyerek és az anya egymással kapcsolatos egymás utáni alapítését. Jó, és akkor ezek után eltelik ugye a római történelemben egy 500-600 év, és Justinianus császár, ugye a kelet-római birodalom császára a 6. században megjelenteti az utolsó kodifikációs művét, talán emlékeznek rá, ugye a történeti részben ezt tanultuk, a novellákat. Igaz? A novellák, ugye, ami az egyetlen görög nyelven íródott kodifikációs mű volt, és amiben Justinianus lényegében újra szabályozta bizonyos részeit a római jognak. Ilyen bizonyos részek közé tartozott a római törvényes öröklési rend, ugyanis Justinianus teljesen újraírta a törvényes öröklést. Viszont megkönnyítette a mi dolgunkat, mert hogy azóta sokkal jobbat nem tudtunk kitalálni mi se. Következőképpen szabályozza Justinianus a törvényes öröklést. Az első osztály a lemenők. Nem lényeges a latin elnevezés. Az első osztály a lemenők. Minden lemenője az elhunynak. Törököl ugyanazon elvek szerint, tehát az első fokon állók, in capita fejenként, és azt követőek, ezt most már ugye értik, tehát az összes lemenőrokon elsősorban in capita, akik pedig a helyükbe lépnek be, ők in stirpes. Ha nincsenek lemenők, akkor a második osztályban örökölnek a felmenők és a teljes testvérek. Ez lényeges. Tehát a felmenők és a teljes testvérek. Magyarán mondjuk így örökölne ugye az anya mindent, mert ez csak az apai féltestvéreként jelöltük, tehát ő például itt nem örökölne. Na most, amit erről az osztályról meg kell jegyezni, azért, hogy később a polgári jog még egyszerűbb legyen, hogy a felmenők és a teljes testvéreket ágakra bontott a Justinianus, tehát azt mondta, hogy két felmenői ág van, meg a teljes testvérek ága. Az egy külön ág. És azt kell vizsgálni az öröklésnél, hogy ezeken az ágakon, tehát anyai ágon, apai ágon és a teljes testvérek ágán van-e valaki, aki örököl. És ha van, akkor a hagyatékot először is ágakra kell bontani. Ezt hívjuk ágankénti öröklésnek, latinul in lineas öröklésnek. Ez is jelen van a mai törvényes öröklési rendben. Tehát ágankénti öröklés, ami azt jelenti, hogy azt kell vizsgálni, hogy apai felmenői, anyai felmenői ágon, illetve a teljes testvérek ágán van-e valaki, aki örököl, és ha igen, akkor ágakra kell bontani a hagyatékot, és aztán az egyes ágakon belül osztják tovább ugye a hagyatékot attól függően, hogy hányan vannak és kicsodák. Ha a második osztály üres, akkor jön a harmadik osztály, a féltestvérek és azok gyermekei. Ezen látszik ugye a morális pusztulása a római birodalomnak, tehát hogy már ugye a válás teljesen, hogy mondjam, adekvát magatartás volt Rómában, tehát annyi féltestvér volt, hogy ugye külön ágat kellett az öröklési jogban nekik lehetővé tenni. Tehát a féltestvérek és azok gyermekei, ez ma is ugye egyre inkább tulajdonképpen indokolt lenne. A negyedik pedig a távolabbi oldalági rokonok.
Távolabbi oldalági rokonok. Távolabbi oldalági rokonok fok nélküli, vagy fok, tehát fokbeli szabályozás, vagy korlátozás nélkül. Tehát 35 fokú rokon is örökölhet bárki.
Most ki az, aki rosszul jár ebből az egész törvényes öröklési rendből? Ugye önök is könnyen ki tudják találni, így van, a feleség vagy az özvegy maga fér, tehát az özvegy. Erre Justinianus jogat elején nem tudván azt mondta, hogy akkor 5. osztálynak beépíti ezt a vonorum possessum de vire tuxor, tehát a prétori törvényes öröklés 4. osztályát, itt fölveszi 5.-ként, hogy a szerencsétlen özvegy ugye valahol egyáltalán örökölni tudjon. Na most ez ugye nyilván különösen az özvegy nőknek rendkívül méltánytalan helyzetet eredményezett, aminek az lett a következménye, hogy egy a mai, szinte mai napig változatlan formában élő intézményt vezetett be Justinianus, az özvegyi haszonélvezeti jogot. Ugye valószínűleg többen hallottak már erről, hogy ez ma is létezik. Tehát bevezeti Justinianus az özvegyi haszonélvezeti jogot, ami azonban csak a rászoruló özvegy nőnek jár, tehát a férfiaknak nem jár, csak az özvegy nőnek, és neki is akkor, ha rá van szorulva. Tehát, hogyha neki tök nagy vagyona van amúgy, vagy olyan foglalkozása van, amiből ő teljesen jól megél, vagy a gyerekei eltartják, mit tudom én, akkor nem jár neki. Ha rászoruló özvegy asszony, akkor viszont jár. Haszonélvezet jár, méghozzá a következőképpen, ha voltak közös gyerekei az elhunytal, akkor úgy örököl, mintha ő is egy gyereke lenne, tehát magyarán egy gyerek részt kap a hagyatékból. Ha pedig nem voltak közös gyerekek, akkor egy gyerek részen haszonélvezeti jogot élete végéig. Tehát ha voltak közös gyerekeik, akkor egy gyerek részt, ha nem voltak közös gyerekeik, akkor egy gyerek részen haszonélvezeti jogot kap. Ez a törvényes öröklés rendje, ez nagyjából kimerítően tárgyalásra került, ugye? A második jogcím a végrendelet alapján való öröklés. Tehát végrendelet. Na most ezek a végrendeleti formák, ahogy már előbb említettem, eléggé sajátosak. Egyedül itt is Justinianusnak sikerül egy nagy áttörést véghez vinni. De a korai végrendeleti formák nem igazán tükrözik a mai gondolkodásunknak megfelelő végrendeleteket. Amit ezzel kapcsolatosan beszélni kívánok önökhöz, az elsősorban magának a végrendeletnek a fogalma, mert ez nagyon gyakran szerepel vizsgán. És mindenkinek a megnyugtatására mondom, hogy most láttam, hogy van nálam egy ilyen teljes plusz fóliakészlet ebből az előadásból. Én ezt nagy szeretettel vagy szívesen odaadom annak, aki gondolja, hogy aztán fénymásolás során akkor köröztetni tudják maguk között, jó, hogy ne idegeskedjen senki, hogyha lemaradtak fogalmak, amiket esetleg nem tudok leírni, jó? Tehát ezt egyszerűen odaadom majd óra után. Tehát a testamentumnak, a végrendeletnek a fogalma, a testamentum vagy végrendelet, ugye az örökhagyó, halála esetére szóló, visszavonható, örökös nevezést tartalmazó, alapszerűségekhez kötött
örökké és nevezést tartalmazó, a legszerűségekhez kötött akaratnyilatkozata. Elmondom még egyszer. Tehát az örökhagyó halála esetére szóló, visszavonható, örökös nevezést tartalmazó, alapszerűségekhez kötött akaratnyilatkozata. Jó, minden fogalmi elem fontos, és ennek a végrendeletnek voltak különböző fajtái ugyanabban a sorrendben, tehát civil jog szerint, civil jog szerint és a justiniánuszi végrendeletek. Ebbe azonban sajnos nincs időnk belemenni, de én nem is gondolom, hogy egyrészt nem szoktuk ezt kérdezni vizsgán, tehát ha valamit szoktunk ebből kérdezni, az maximum a justiniánuszi végrendeletek, de azért a fóliát oda fogom adni, hogy mégiscsak valami támpontot nyújtsak az önök számára. Amiről pedig itt az öröklési jogban még szót kell lejtenünk, az ugye a végrendelet ellenére való öröklés, tehát volt ugye a törvényes, successio legitima, volt ugye a végrendeleti öröklés, successio secundum tabulas, és van a successio contra tabulas, tehát a végrendelet ellenére való öröklés. Erről röviden szólnék, mert ez az egyik sarokpontja a mai törvényes, illetve végrendeleti, tehát egyáltalán az öröklési jognak, ez a bizonyos mellőzhetetlenség kérdése. Tehát a végrendelet ellenére való öröklés, ez a mellőzhetetlenségről szól, aminek két formáját különböztetjük meg a román jogban is, alapi mellőzhetetlenséget és anyagi mellőzhetetlenséget. Az alapi mellőzhetetlenség az azt jelenti, hogy bizonyos személyeket nem lehet kihagyni az öröklésből, alakilag, formailag. Tehát az örökhagyónak mindenképpen rendelkeznie kell róluk a végrendeletében, vagy úgy, hogy örökössé nevezi őket, vagy milyen másik lehetőség, hogy kitagadja őket. Tehát meg kell őket említeni, az alaki mellőzhetetlenségnek ez a lényege, hogy alakilag, formailag szerepelniük kell a végrendeletben. Vagy azt mondom rá, hogy heres esto a latinban örökös legyen, vagy azt mondom, hogy ex heres esto, nagyon egyszerű, kitagadott, tehát ne örököljön. Na most emellé aztán bejön az anyagi mellőzhetetlenség, ami ugye nyilván ezt az egészet igazán bonyolultá teszi, mert az anyagi mellőzhetetlenség azt mondja ki, hogy ezeknek a legközelebbi rokonoknak nem csak szerepelniük kell a végrendeletben, hanem örökölniük is kell egy minimális részesedést. Tehát az anyagi mellőzhetetlenség azt jelenti, hogy az örökhagyó az elhunyt személy legközelebbi hozzátartozóinak valamennyit minimum örökölni kell a hagyatékból. Juttatni kell nekik a hagyatékból. Ez az anyagi mellőzhetetlenség. Ez tulajdonképpen csak a prétori jogban jelenik meg, tehát a civil jog ezt nem ismerte. Érdekes, hogy a civil jog, ami egy szigorú gondolkodású valami volt, mégis szabadabban hagyta a római. Tehát szabadabb volt abból a szempontból, hogyha akarta, ő valaki kitagadhatott, és nem kellett hagynia semmit. A prétori jog azt mondja, hogy bizonyos személyeknek egy minimum részt örökölni kell a hagyatékból. És azt mondja a prétori jog, hogy ki lehet tagadni, de attól ő még azt a minimum részesedést akkor is meg fogja kapni. A minimum részesedést hívjuk debita porciónak, vagyis köteles résznek. Tehát a köteles rész debita porció latinul, és nagyon lényeges, hogy mennyi a köteles rész mértéke, és ezt pontosan tessék megtanulni, a törvényes örökrész egynegyede. Tehát a romaiaknál, ugye ma a fele, a romaiaknál a törvényes örökrész egynegyede. Mit jelent ez? Hogy megnézik, hogy a törvényes öröklés rendjében ő mennyit örökölne, és annak az egynegyedét meg kell kapnia. Jó? Ez csak zárójelben jegyzem meg vizsgán típusiba, hogy a köteles rész az odaírják, hogy egynegyed. Ennek nincs értelme. Mert minek az egynegyede, ugye? Tehát nyilván nem a hagyaték egynegyede, nem mivel, ha öten vannak. Tehát ennek nincs értelme. Tehát ez azért mondtam, hogy itt tessék megjegyezni, hogy a törvényes öröklés egynegyede. Amit a törvény szerint kapnak, annak az egynegyedét mindenképpen meg kell kapnia.
És ha valaki ezt nem kapta meg, akkor jön az a kereset, ami egyedül itt szerepel az egész román jogban, ez a hosszú nevű, értelmetlenül hangzó querella in officiosi testamenti nevű kereset. Querella in officiosi testamenti. Az in officiosi az azt jelenti, hogy nem hivatalos formájú, ugye in officiosi, tehát magyarán érvénytelen. Querella in officiosi testamenti az a végrendelt megtámadására irányul. A végrendelt megtámadására irányul, és az indíthatja, aki köteles részre jogosult. Méghozzá nagyon érdekes, hogy azzal a fikcióval élve, hogy az örökhagyó őrült volt, mert csak egy őrült hagyhatja ki a legközelebbi hozzátartozóit a végrendeletéből, ha pedig őrült volt, akkor milyen? Cselekvőképtelen, nagyon jó, cselekvőképtelen, tehát a végrendelete érvénytelen. Jó, tehát ezt egy ilyen fura fikcióval oldották meg a rómaiak, hogy őrült az a pater familias, aki a gyerekét, a feleségét, a nem tudom én lányát, vagy az unokáját kihagyja a hagyatékból, kihagyja az öröklésből, ha pedig őrült, akkor cselekvőképtelen, és a cselekvőképtelen, akkor a végrendelete nem érvényes. Ergo jöjjön a törvényes öröklés, vagy a végrendelet ellenére a öröklés, ha nem dől meg az egész. Jó. No, hát én azt hiszem, hogy ez az a maximum, amit mi teljesíteni tudunk, de felhívnám a figyelmet az alább található kifejezésekre még. Egyrészt arra, hogy a beneficiumokat a tankönyvből tessék megtanulni, beneficiumok azok az örökös számára szolgálnak akkor, hogyha valami miatt nem szeretné a hagyatékot megszerezni, tehát hogyan tudja magát távol tartani a hagyatéktól. Erről szólnak ezek az esetek, nyilván itt elsősorban a túladósodott hagyatékról van szó, tehát fel a fenének az olyan hagyaték, amikor ugye a hitelezők másnap elkezdenek dörömbölni az ajtón, hogyan tudja megtenni az örökös, hogy ettől távol tartja magát. Valamint ugye lenne még ez a legátum, ami a hagyomány, tehát az egyedi jogutódlásnak ezek a bizonyos esetei, egyedi jogutódlásnak ez a két esete, tehát amit mondtam, ugye amikor csak javakat szerez az illető a hagyatékból, a sportautót, a márványasztalt, a családi ékszereket, a nem tudom én micsodát, és ennek két alapesete van, ezt írják föl maguknak, jó? Tehát, mert négy esetét említi tankönyv, de ebből kettőt kell tudni. A legátum per indikációnem, és a legátum per damnációnem. Kettő közötti különbség az, ami érdekes. No, hát és ezután az álmokfutás után akkor megkérdezném, hogy van-e kérdése valakinek az év során elhangzott bármely jogintézménnyel kapcsolatban, a vizsgával kapcsolatban, olyan akármilyen dologgal kapcsolatban, ami az én kompetenciám, hogy válaszoljak. Tessék! Nem, ilyen kifogások nem voltak. Az emancipált fiúnak a helyzete amúgy is nagyon bonyolult, mert ugye ő csak fiktív szúz. Mi a különbség a fiktív szúz? Csak arra kérem, hogy akkor ezt a 10 percet még bírjuk ki beszélgetés nélkül. Jó, mert nyilván én sem tudom túlorbítani azt, akinek nincs kedve már hallgatni engem. Tehát, hogy az emancipált fiú meg a szúszok között mi a különbség? Ugye, hogy a szúsz, mint hatalom alatti személy, amíg a pater familias él, kinek szerezte a vagyont? A pater familiasnak, magyarán az az örökség része, amit ő életében megszerzett. Ez világos, ugye? Az emancipált gyerek viszont, amikortól kezdve emancipálták, saját magának szerezte a vagyont. Tehát borzasztó nagy különbség lehet, egy újonnan önjogúvá váló szúz és egy emancipált között, ugye anyagi helyzetét tekintve. Ezért a prétor eleve azt mondta, hogy ha az emancipált jelentkezni akar a hagyatékért, akkor neki a vagyonát, amit az emancipáció után szerzett, úgy mondja ezt a jogi latin, vagy a jogi nyelv, osztályra kell bocsátania. Tehát be kell vinni a közösbe magyarán. Az emancipált fiúnak ugyanolyan helyzetbe kell lennie, mint az összes többi szúsznak, tehát mintha őt nem emancipálták volna korábban. És a vagyonát, amit magának szerzett, azt be kell tenni a hagyatékba, és az egészet kell elosztani a többiek között, ugye? Hiszen ha ő hatalom alatt marad, akkor az ő vagyona is most a hagyaték része lenne. Tehát az emancipáltnak nem hogy éppen kifogása nem volt, hanem ő, neki a helyzete még sokkal nehézkesebb volt az öröklés szempontjából, mint a többieké. Kérdés. Tessék? Hát én a vizsgáról múltkor azért beszéltem, tehát annál többet sajnos nem tudok mondani. Iszonyú sok vizsganap lesz, ezt tudom megígérni önöknek, tehát minden héten 3 vizsganap lesz körülbelül. És azt is meg tudom mondani, hogy én szerdánként fogok nagyjából vizsgáztatni, tehát nem minden vizsganapon, mert ezt nem tudom vállalni, de szerdánként nagyjából vizsgáztatni fogok, tehát... De ugye a vizsga írásban folyik, tehát én azt sajnos nem ígérhetem, hogy a személyes szimpátia alapján majd félre hallom, amit mondok. Hát nézze, tulajdonképpen nem nagyon szokott különbség lenni a nappal is és a levelező dolgozatok között, mivel ugye egyszerre íratjuk őket. Tehát azokat, akik legalábbis azoknak a nappalisoknak, akik ugye még abban a rendszerben vizsgáznak, hogy évvégén összevontan kellett tenniük a vizsgát. Ugye, mert azt tudják, hogy a mostani elsős évfolyam az első olyan évfolyam, akik fél évkor levizsgáztak a dologi jogig, a romai jogból, és most évvégén már csak a dologi kötelmi öröklésből vizsgáznak, de vannak még olyan régi elsősök, akik a romai jogot nem tették le, és azokkal önök együtt vizsgáznak. Tehát tulajdonképpen nincs különbség a vizsgadolgozatoknak, mert hát ugye ugyanaz a tananyag, tehát, és nem én állítom össze a teszteket, tehát igazából ilyenfajta különbség nincsen. Meg lehet nézni, persze, tehát példának vagy mintának biztos hasznos. Egyéb? Hát de volt, tehát azt mondták a... Tehát civil jogban csak formája volt a kitagadásnak, csak az, hogy az volt a lényeg, hogy ott legyen ez, hogy ex hæra sesto. A prétori jogban, ez egyébként egy érdekes része a romai jognak, azt mondta a prétor, hogy meg kell mondani az okát, ugye? Meg kell mondani az okát, tehát nem lehet csak úgy azt mondani, hogy kitagadott legyen. Másrészt ugye nagyon érdekes, hogy nem soroltak fel taxatíva az okokat, tehát nem mondta, hogy ki lehet tagadni, ha nem szült gyereket, ki lehet tagadni, ha nem tartott el engem, ki lehet tagadni, ha nem tudom micsoda, hanem azt mondta, hogy bármilyen okkal ki lehet tagadni, egy kitétel van, hogy az az ok igaz legyen. És akkor erre a legidiótább példák vannak az igazságban, tehát ki lehet tagadni azért valakit, mert vörös a haja, de ha éppen fekete haja van, akkor az a kitagadás nem fog megállni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy számít, hogy valós legyen a kitagadás jog. Igen. Hát de ma manapság is így van. Tehát manapság különbség van ugye a kitagadás vagy kizárás között, és a kitagadásnak az okait felsorolja a PTK, tehát ott megvan az, hogy milyen okok alapján lehet kitagadni. Más kérdés, hogy ez a gumi szabályok, tehát az, hogy erkölcstelen életmódot folytat, hát ez kimondja meg, hogy az mi lehet. Nem, ma már nincs. Tehát ha valakit ma kitagadnak, a PTK-ban felsorolt, azt hiszem 5 ok van, azok közül valamelyikre alapján, tehát arra hivatkozva, akkor ő a köteles részre sem jogosul. Ez így van. Ez így van. Igen, igen, igen. Jó, hát akkor ha nincs több kérdés, én megköszönöm az egész éves részvételt, és kívánok mindenkinek jó felkészülést, keresztüket. Odaadjam ezt valakinek, akkor valaki ezt igényli, ezt a fóliát.